Kedves hallgatóink, Önök a Marosvásárhelyi Rádió beszélgető és vita műsorát, az Értsünk szót hallják. Sokkolta a világ közvéleményét az amerikai választások eredménye, habár nem teljesen váratlan. Az, ami történt, Keszthelyi Andrással egész évben követtük a kampányt, mennyire sokkolta őt az, amit most látunk, és van-e saját különbejáratú magyarázata arra, hogy miért így alakult a választás eredménye?
Sokkolt-e? Hát úgy mondanám, hogy sokkolt, de nem lepett meg. Ezt mindjárt ki is fejtem, hogy miért. Sokkolt abban az értelemben, hogy nyilván azt gondolom, hogy ez nem egy jó jelzés a demokratikus világ számára, és nem lepett meg annyira abban az értelemben, hogy azért az látszott a legutolsó pillanatig, hogy vannak bizonytalansági elemek ebben a történetben. Egyet gyorsan említenék is, tehát a két nappal a választások előtt még a biztos, úgynevezett biztos szavazók, tehát akik biztosan elmennek szavazni, 12%-a mondta azt, hogy ő ugyan elmegy szavazni, de nem döntötte még el, hogy kire, illetve ezeknek egy része azt mondta, hogy harmadik párti jelöltet fog támogatni. Ez egy nagyon magas szám összehasonlításképpen 2008-ban, illetve 2012-ben az előző két elnök választáson ugyanebben az időszakban ez 4-6% volt, tehát 2-3-szorosa akkor mondjuk így a korábbiaknál. Tehát mindenképpen látszott azt, hogy ez egy nagyon szoros verseny lesz, szorosabb, mint ahogy azt a tulajdonképpen a média nagy része sugalta. Ennek majd nyilván idővel meg fogjuk tudni az okát és magyarázatát.
De itt azért tisztázzuk azt, hogy itt egy nem tudásról vagy szó, vagy egy elhallgatásról. Tehát ezt az eredményt előre lehetett tudni, de nem beszélt erről a média, hogy hát, hogyha mégis megússzuk, vagy nem sejtették ezt?
Nem lehetett. Az merész feltételezés lenne azt állítani, hogy ezt az eredményt előre lehetett tudni. Szerintem azt lehetett előre tudni, hogy ez egy szoros, nagy valószínűséggel szoros verseny lesz, és azt lehetett előre tudni, hogy mind a két jelöltnek van esélye nyerni, matematikai értelemben nyilván a Trump esélye kisebb volt, mint a Clinton asszony. Mondok egy egyszerű magyarázatot, ugye a közéleménykutatások 2-3%-os hibahatárral dolgoznak Amerikában, tehát ha azt mondom, hogy 2, az lehet mínusz 1 is, meg lehet 5 is mondjuk. Na most a közvéleménykutatások átlagosan 3%-os előnyt mértek Clintonnak. De következésképpen, ha csak a hiba határból indulok ki, akkor ebben benne volt bizony az is, hogy lesz egy szoros Trump győzelem, ami a leadott szavazatokat tekintve így is történt. Más kérdés, hogy az elektori rendszer sajátosságainak köszönhetően végül is jóval több elektora lesz Trumpnak, mint Clintonnak.
A határozatlanok döntöttek utolsó pillanatban, és ha ez történt, akkor miért Trump mellett döntöttek? Vagy azok, akik határozatlannak mondták magukat, tulajdonképpen bujkáló Trump szavazók voltak?
Nézze, ezt most még nem tudjuk pontosan, de ez egy nagyon fontos kérdés, legalább utólag megérteni azt, hogy mi történt. Mind a kettő elképzelhető, illetve az a legvalószínűbb, hogy volt ilyen is, meg volt olyan is. Magyarán volt olyan, aki az utolsó pillanatban döntött, és volt olyan, aki amúgy Trumpra hajlott, de valamilyen oknál fogva, hogy csak egy nagyon könnyű magyarázatot mondjak, hogy miért hallgatja el adott esetben valaki, vagy miért hallgatta el adott esetben valaki pár nappal a választások előtt még azt, hogy Trumpra szavaz. Ugye Trump egy ciki jelenségnek számított az amerikai mainstream médiában, nyilvánosságban, és az emberek nem szívesen vállalják az azonosságot azzal, aki ugyan cikinek számít, de neki szimpatikus.
Clinton vesztette el, vagy Trump nyerte meg ezt a választást?
Erre szerintem most még nem tudjuk a pontos választ megadni. abban az értelemben legalábbis, hogy látni kell a végső szavazati arányokat. Ugye Clintonnak nagyjából olyan 47% körüli eredményt jósoltak. Ha ettől elmarad, akkor egyértelmű, hogy rosszabbul teljesített, mint ahogy az elvárható lett volna. És hát természetesen Trump ezt megérte, ezt a választást, ezt viszont kár tagadni. De mondom másképp, a Clintonnak a növekedési potenciája az nagyjából ennyi volt, az ő szavazatszerző képessége. Ne felejtjük el, hogy az Amerikai Egyesült Államok újakkori történetének két legnépszerűtlenebb jelöltje vetélkedett egymással. Az egyiket úgy hívják, hogy Donald Trump, és a másikat pedig úgy hívják, hogy Hillary Clinton. Clinton nem volt egy népszerű jelölt, ő nem volt Obama, nem volt a férje 1992-ben vagy 96-ban, nem az a kategória, ő egy nagyon széles körben negatív megítélésnek örvendő és amerikai közvélemény megosztó személyiség, akit nyilván mi Európából szebbnek látunk, vagy vonzóbbnak, mint amilyennek az amerikai közvéleményt látta. Hogy valaki durva, mert nyilván fölmerül az a kérdés, hogy lehet a Trumpra szavazni, aki rondán beszél a nőkről, aki nem fizet adót, aki áthág minden szabályt, egy, ahogy tetszik, durva és helyenként primitív megszólalásai vannak. Erre azt tudnám mondani, amit az erdélyi nézők számára is az idősebb generációnak bizonyosan ismerős, hát ott van J.R. Ewing, ugye? Tehát J.R. Ewing, a jockey, ahogy itt Magyarországon mondják, az a televíziós sorozatok egyik legnépszerűbb figurája volt, Amerikában különösen, miközben hát egy Trump-szerű jelenségként működött, mindenféle szabályt megszegve haladt a saját célja felé.
Nagyjából jönnek elő az adatok arról, hogy különböző csoportok, társadalmi osztályok hogyan szavaztak. Azt mondják, hogy a lecsúszó fehér középosztálybeli férfi szavazta meg Trumpot, de hát azt látjuk, hogy nagyon nagy arányban szavaztak rá nők, hispánok, tehát olyan csoportok is, akikről azt gondolták, hogy hát ők az ellenszavazók.
Igen, az mindenképpen meglepő. Nem egyszerűsíteném le a dolgot a fehér úgynevezett kékgaléros szavazókra, tehát a fehér munkásosztályra, és végképp nem egyszerűsíteném le a dolgot arra, hogy a szociológiai vagy gazdasági értelemben vett lecsúszó középosztályként nevet mondanám, hogy Trump egy életérzést lovagolt meg, azt pedig úgy hívják, hogy csalódottság, szorongás, bizonytalanság. Ami Amerika egy jelentős, az amerikai társadalomnak egy jelentős hányadára jellemző, és nem feltétlenül az ön által említett társadalmi csoportokra. A Clinton azt mondta, hogy vége van, nagyon egyszerűt mondok, Clinton azt mondta, hogy vége van a válságnak, nincs komoly baj Amerikával, a Trump ennek meg az ellenkezőjét mondta, nagy válságban vagyunk, és tegyük ismét nagyjá Amerikát, ugye ez volt a szlogenje. Nézze, vannak olyan választások, amikor az életérzés dönti el, nem a jelöltek képessége, nem az, hogy kit látnak alkalmasabbnak vezetőnek, hanem hogy kibe látnak, ki rezonál jobban, ezt hívom itt életérzés alapú választásnak, tehát hogy ki rezonál jobban arra, amit ő a világról gondol. És úgy tűnik, hogy az amerikai társadalom többsége számára azzal együtt, hogy a teljes politikai és média és gazdasági elit Trump-a szemben foglalt állást, vagy hát ezeknek a döntő hányada, az emberek számára mégis, vagy a közvélemény többsége számára mégis ez volt az életérzés, amivel ő azonosulni tudott. Lehet, hogy azt gondolta Trumpról, hogy egy fegyelmezetlen ember, vannak hibái, nem biztos, hogy jó vezető lesz, de legalább azt mondja, amit én is gondolok a világról.
Kampányszakértőként mi az, amit ebből a választási kampányból következtetésként levon, akár elrettentő példaként, akár tovább gondolandó jelként?
Két dolgot mindenképpen. Az egyik az, hogy nem első alkalom, hogy a közvéleménykutatások, hogy úgy mondjam, bizonyos értelemben csődöt mondanak, vagy nem jól olvassák azokat. ami nem csak a közvéleménykutatóknak a hibája természetesen, hanem az ezeket reprodukáló, terjesztő, értelmező újságíróké. És némi túlzással azt mondanám, hogy talán ott nagyobb a hiba. Illetve hát nyilván van egy megfelelési kényszer is, hogy hírértékűt kell produkálni, az nem hírérték, lássuk be, azt mondom, hogy ez nem tudom megmondani, hogy mi van. Ugye azt várja a néző, a hallgató is, hogy mondja meg neki az okos ember, hogy mi fog történni. De ezzel együtt azt meg kell vizsgálni, mint ahogy Nagy-Britanniában is megtörtént, hogy a szakma tartott egy komoly önvizsgálatot. Ugye ott két hiba is volt, hogy így mondjam, az elmúlt időszakban. Egyrészt a Torik győzelme tavaly, másrészt meg Brexit idén, amit hát azért finoman szólva nem egyértelműen jósolt meg a közvéleménykutató szakma. Tehát ez hogy tulajdonképpen mit mérünk, hogy mérünk, az mennyire megbízható, és az értelmezéseinkben mennyire ragaszkodunk a tényekhez, és mennyi a belelátás, belevetítés, az azt gondolom, hogy lehet, hogy a nagy közösséget kevésbé, de a kampányon foglalkozó embereket bizonyosan érintő kérdés. A másik pedig, ami hát nagyon érdekes, és ez hogy mondjam, tanulság, de nem tudom, hogy hogyan hasznosítható. Trump győzelme nem az első ilyen váratlan győzelem, ami az elmúlt időszakban bekövetkezett. Kettőt említettem már, ugye a két brit példát, de ott van a Johannes győzelme 2014-ben, ami a maga módján ugyanolyan váratlan volt, mint a Trumpé, és persze utólag születtek magyarázatok, meg sokkal jobban látjuk a képet, de hát ezzel együtt megjelent egy olyan jelenség, akkor inkább így mondanám a modern politikában, ami ez a járványszerű terjedése egy gondolatnak, egy személy iránti szimpátiának, mint ahogy járványszerűen beleszeretett a román társadalom pár nap alatt Johannisba, nyilván sok-sok okból kifolyólag. Lényegében most úgy tűnik, mintha Amerikában is lett volna egy olyan Trump szeretett járvány, vagy Trump támogatói járvány, amit nem lehetett pontosan látni, mérni, valószínűleg azért sem, mert a választás előtt erősödött. Ugye a járványnak is van egy olyan terjedése, hogy egyszer csak berobban, és akkor mindenki megfázik, ugye, a környéken. Vagy náthás lesz, hogy most már bocsánat, hogyha rossz egészségügyi példát mondok. Tehát, hogy itt valami van, egy olyan jelenség, amit szerintem még nem értünk pontosan, és végképp, és ez talán nem baj a demokrácia iránt aggódó hallgatók szempontjából, hogy nem is tudjuk, hogy lehet előidézni, mert ha tudnánk ezt, akkor viszonylag könnyű lenne a jövendőben választásokat nyerni, egyelőre nem ez a helyzet, de ettől a jelenség létezik, és ez célszerű volna mielőbb megérteni.
Nyitva hagyom a kérdést, nem muszáj megválaszolni, hogy ebből ki lehet-e gyógyulni.
Én tudja, mert már beszélgettünk erről, én ebben nem vagyok olyan pesszimista, mint a hát egyrészt, mint hogy Trump ellenfelei riogatták a világot azzal, hogy mi lesz, hogyha Trump győz.
Nem is Trumpra gondoltam, hanem arra, hogy a választási rendszerek egyre inkább átláthatatlannak tűnnek, és kontrollálhatatlannak. Tehát nem úgy van, hogy betesszük, mint a mosóport a mosógépbe az anyagokat, és akkor tudjuk, hogy kijön a tiszta ruha, hanem hogy nem tudjuk, hogy milyen foltok mind jelennek meg hogy.
A választási rendszer az szerintem nem átláthatatlan. A választói magatartás az változott. De hát, hogy mondjam, én lehet, hogy jobban aggódnék azon, hogyha ez teljesen kontrollálható lenne, mert akkor az azt jelenteni, hogy teljesen kontrollálható választói magatartással állnánk szemben, hogy bármikor tudjuk manipulálni azt. Mert ha kontrollálható, akkor tudom irányítani, meg tudom mondani, hogy most arra menjél, vagy emberre. A választó ilyen szempontból lehet, hogy bölcsebben viselkedik, mint azok a technológusok, akik megpróbálják őt ebben befolyásolni.
Tegnap Széki János azt mondta, hogy ő ennek a kampány időszaknak a legnagyobb hibáját az előválasztási rendszer működésében látja. Ezt provokatívan mondom el, mert Keszthelyi Andrással beszélgettünk sokat arról, hogy is működik, és miért is jó ez az előválasztási rendszer.
Igen, hát ismerem a János véleményét, valóban nem osztom azt, azzal együtt, hogy a kritikájának a történeti részét azt részben elfogadom, de a kritika történeti része az nem magát az előválasztási rendszer érinti szerintem, hanem hogy működnek ma a pártok, hogy egyszerűen meggyengültek a pártok ahhoz képest, amilyenek 40-50 évvel ezelőtt voltak. Nyilván nem Kelet-Európáról beszélek, ha 40-50 évvel ezelőtt ugye egy pártrendszer volt, hanem Nyugat-Európáról és Amerikából. Ez magyarán Amerikáról, tehát magyarán nem a párt elit választja ki a jelöltet, hanem úgy tetszik, a nép választja ki a jelöltet, és hát ebben mindig benne van a tévedés lehetősége. Trump úgy nyerte meg az előválasztást, hogy gyakorlatilag már ott se adott neki senki semmiféle esélyt, és gyakorlatilag a teljes republikánus párt ellene kampányolt az előválasztás során. A végén persze beálltak mögé, legalábbis a többségük. Én nem hiszem, hogy érdemes összekeverni a pártok működési anomáliáit egy kiválasztási procedúrának a sajátosságaival. Tehát magyarán azt gondolom, hogy ahol nincs ez a fajta válság, ott az pártválság, vagy pártirányítási válság, ott az előválasztás továbbra is egy jó megoldás lehet.